Hitelesítés otthon, luxus óra, juhász, stráda, hamis, leleplezik, vádat emelnek, lezuhan, tolja, közvéleménykutatás, drogkereső, kereskedelmi, melegházasság, megerőszakolós, pelenkázó, könyv, kunz és ami a mi véleményünk róluk. Kezdődik a véleményes. Letartóztatták, mert banánt fogott a rendőrökre. Joshua Bunch, a sheriff helyettese délelőtt 4:12-kor egy forgalmas úton a rendőrautóját vezette, amikor megpillantott egy gyanúsan viselkedő férfit a járdán. Lassított, majd látta, hogy a férfi jobb kezével előhúz valamit a kabátja alól. Biztos volt benne, hogy a gyanúsított fegyveréért nyúl, ezért kiszállt az autójából, hogy megközelítse, de a férfi hirtelen felé fordult, és rászegezett egy sárgás tárgyat. Bunch lebukott, hogy a rendőrautó ajtaja mögött fedezékbe húzódjon, majd visszapattant a járműbe és elhajtott erősítést hívni. A kiérkező Donald Love a kollégája által előadottakból egyértelműen arra következtetett, hogy fegyveresekkel van dolguk, ezért amikor Nathan felé fordult, már a fegyveréért nyúlt, de akkor a humorista végre elkiáltotta magát, hogy hé, ez csak egy banán. Amikor a rendőrök kérdőre vonták a férfit, hogy vajon miért fogott banánt két fegyveres rendőrre, a férfi elmondta, hogy ő egy humorista, aki rengeteg vicces videót készít és tölt fel YouTube-ra, később, amikor bilincs kattant a csuklóján, belátta, hogy ez talán mégse volt annyira jó vicc. Nathan Channinget a rendőrök letartóztatták, és fenyegetésbüntettének elkövetése miatt vádemelést javasoltak ellene.
Amíg mi beszélünk róla, addig te húzd le a mikrofonod, és javítsd meg, mert szét fog esni.
A hír nem szólt arról, ez a Nathan Channing fehér bőrű volt esetleg, vagy afroamerikai?
Hát, ha humorista, akkor lehet mind a kettő.
Igen.
Vagy
ázsiai is.
De mert ez befolyásolja a banán méretét?
Be, mert akkor le is lőtték volna egyből, hogyha afroamerikai lett volna.
Különös tekintet, hogyha Fergusonban élt volna.
Hát sajnálatos módon ott történtek szomorú események, igen, amik egy gyerek életébe kerültek. Hát ott sem bizonyosodtak meg róla, hogy valós fenyegetés ez, amit elkövetett a gyermek, és úgy használták a fegyverüket. Tehát
én
itt
nem
is csak...
tudom, miről beszélsz.
Amerikában lelőttek egy 10 éves fiút, nem volt fölfegyverkezve, nem jelentett veszélyt a rendőrségre, lelőtték és meghalt. A hatalmas fölháborodás lett, tüntetés, lázongás hosszú időn keresztül, aztán ez most már kezdett elülni, viszont a bíróság a héten úgy döntött, hogy a rendőrség nem követett el semmilyen jogsértést akkor, amikor lelőtte a fiút, úgyhogy most kiújultak a lázongások. Most már nemzeti gárdát kell Ferguson településen bevetni a rendhelyre állítására, mert hogy a lakosság olyan mértékben fölzaklatva érzi magát a rendőri túlkapások miatt.
Ez azt hozzá kell tenni, hogy afroamerikai volt a fiatalember. Tehát itt faji konfliktusról van szó, úgymond, mert
hát nyilván ilyen színezete is van, persze.
Hát erre nekem az jut, hogyha itt tovább mentünk, akkor nekem erről az jut eszembe, ami a Turai Balázs barátom, aki fotós, és a gyöngyöspatai gyilkosság sorozattal kapcsolatban ő ott, mint fotós, évekig járt oda az áldozatokról, a környezetről fotókat készíteni, de aztán ezt tovább folyt ez a dolog, ez az együttműködés, vagy ez a segítés, és már ilyen beszélgetés szinten is, vagy hogy mondjam, tehát mint ilyen lelki segítő is ebben ő benne volt, és erről megjelent egy sorozat is, és tulajdonképpen ott merült föl ez, hogy ugye a rendőrök széthugyozták a nyomokat, meg olyan golyónyomokat nem akartak felismerni, ami egyértelmű volt, szóval hogy ott is voltak ilyen helyzetek. Én erről egyébként azt gondolom, ha most visszafelé haladunk az időben, mint a hír, hogy ez az iskola, ez a Ferguson, ez, ennél én azt gondolom, hogy, egy túlfegyverzett berendezkedésnél nem nagyon meglepő számomra az, hogyha ilyen előfordul.
És hogyha belefér az időnkbe, akkor lesz még egy ilyen téma.
Ami meg a banános hírt illeti, arról meg azt hiszem Woody Allen film volt az, amikor a szappamból csinált puska vagy fegyver.
Csak semmi cicó nálam van a Slukker.
Úgyhogy erről meg ez jutott eszembe. Hát szerintem itt nem a fegyver, ami a lényeges egyébként, hanem a mozdulatsor.
Hát a magatartás, igen.
Igen, tehát hogy mindegy, hogy fenyegetve. Mi van a kezedbe, hogyha fenyegetve érzi magát, akkor le fog lőni, vagy letartóztatni.
De hát
ez szerintem azért logikus. Hát figyelj,
nem, nem logikus azért, mert ez így gyilkosság, hogyha úgy veszed, mert csak ráutaló magatartást folytatott.
Tehát, ne utalj rá.
De jó, hát akkor az autópályán te se cikázzál, vagy ne előzgessél, hát az, mert azzal is veszélyezteted mások életét, de hát mégis csinálják, de azokat nem lövik le, a lovakat, ugye. De
hát, én azt gondolom, hogy, hogy abban a helyzetben, amikor a lakosság számára te szabad fegyvertartást engedsz, akkor ezzel együtt kiadod a kezedből, mint állam, annak a lehetőségét, hogy te kontrolláld azt, hogy mi történik, és innentől kezdve szerintem ez egy egyenes út arra nézvést, hogy önbíráskodás lesz, egyenes út arra nézvést, hogy azok a fegyverek nem úgy, és nem azoknál lesznek kontroll mellett, akik tényleg érdemes vagy érdekes, hogy rendelkezzenek fegyverrel. És innentől kezdve a rendőrség már fut az események után.
De én úgy tudom, hogy az amerikai karhatalomnál vannak ilyen elektromos sokkoló készülékek is, amik ilyen céllal kerültek alkalmazásba, hogyha nem tudnak megbizonyosodni valamiről, akkor és valakit le kell úgymond fegyverezni, le kell szerelni, akkor ezeket kellene, hogy használják.
Ne és azt nem értem, hogy a másodperc törtrésze alatt kell neked dönteni arról, hogy adott szituációban az a viselkedés, vagy az a mozgássorozat, amivel találkozol, az hova fog kifutni. És neked folyamatosan mérlegelned kell azt, hogy ez most egy vicc, vagy ez most egy támadás, ha támadás, milyen erejű, és kit veszélyeztet, és milyen helyzetet hozhat. Neked ezt az egészet folyamatban kell szemlélned, és erre még egyszer mondom, van egy-két másodpercet.
Jó, csak nem biztos, hogy jó döntést hoz.
Hát nem.
Amik a példát is mutatják.
Igen, de ez szerintem egyértelműen abból adódik, hogy egy túlfeszített helyzet van. Tehát, hogyha egy ideges helyzet van, ahol még egyszer mondom, te a nap 24 órájában, vagy mit tudom én, 8 órát vagy szolgálatban, és abból a 8 órából mondjuk 6 órában ilyen szituációkkal találkozol, akkor egyszer csak elszakad a cérna, vagy egyszer csak hozol majd egy rossz döntést, aminek ez a következménye.
Hát, vagy igen.
Kérnek az állami gondozott gyerekekből. Csütörtökön határozatban kérte Tolna képviselőtestülete, hogy a településen ne helyezzenek el lakásotthonokat állami gondozott gyerekek számára. A polgármesteri hivatal közlése szerint egyhangúan elfogadták azt a javaslatot, amelyben felkérik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségét, hogy keressen más megoldást az otthonok elhelyezésére. A város polgármestere, Appelshofer Ágnes azt nyilatkozta, hogy 1700 aláírás gyűjtöttek a helyiek, és egy múlt heti közmeghallgatáson is sokan tiltakoztak. A városvezető azt mondta, nem ért egyet azzal, hogy a gyerekeket vissza kellene utasítani, de az ő érdekükben terjesztette a testület elé a határozatot, mert nem lenne jó, ha a gyerekek ilyen környezetbe kerülnének. A Tolna megyei gyermekvédelmi kirendeltség 300 millió forintos Európai Uniós projekt keretében tervez kialakítani lakásotthonokat. Így a faddon levő 50 fős rossz állapotú létesítmény helyett családias körülményeket teremtő otthonokba költözhetnek az állami gondoskodás alatt álló gyerekek. Tolnán egy 8 és egy 12 fős lakásotthon terveztek kialakítani.
8 meg 12 az 20, ugye?
Igen.
El kell verni 20 tolnai gyereket. De mint a szódás a lovát, és akkor majd megtudják.
Na, ez borzasztó tényleg, ami...
Hát most ezt tudom, hogy hülyeségnek hangzik, de valamit, tehát hogy ezek szerint Tolnán idióták laknak.
Hát, erre nincs más szó.
Tehát ezek nem emberek. Én nem tudok mást mondani, tehát hogy... Nyilvánvaló, hogy egy döntést elő kell tudni készíteni, tehát hogy itt valami az előkészítésnél is biztos, hogy megcsúszott, mert fel kell készíteni az embereket, hogy ez mivel jár. Valószínű, hogy ott is ilyen tulkok laknak, mint vidéken sok helyütt, és a tulkokat fel kell készíteni, hogy ember, ezek a gyerekek nem lopni jönnek, nem ez, nem az, és ne félj. Tehát hogy valószínű, hogy ezt az előkészítésnél rontották el, gondolom én.
Hát esélyes, és városról van szó, nagyon nagy területen elhelyezkedő földszintes városról. Tehát körülbelül olyasmi, mint Baja. Nem akkora, mint Baja, mert nem akkora, mint Szekszárd. Ez egy Szekszárd mellett lévő tulajdonképpen majdnem szatellit, de nem érnek össze.
Ez merre van ez a Tolna helyileg?
Nem tudom, 15 kilométerre északra Szekszártól a Duna mellett. Uh-huh. Tehát Tolna megye középső északi részén a Duna mellett.
Onnan kell lekanyarodni Szekszárd felé, nem?
Igen.
Hát ilyen...
Kirándulásokat kell oda szervezni gyerekekkel.
Nem kedves tudom, város. Egy gyáva emberek, nem tudom, mert ez...
Nyilvánvalóan lehet ellene hangolni, lehetnek negatívumai a dolognak, különös tekintettel abban az esetben, arra az esetre, hogyha már voltak ilyen gyerekekkel összetűzések a városban. Viszont a lakásotthonoknak meg éppen az a lényege, hogy irányított körülmények között, mert szociális munkások és pedagógusok foglalkoznak velük, és elsajátítatják velük, és közben ellenőrzik is, hogy elsajátítsák az önálló életvezetést, mert hogy a nevelő otthonokban fölnövő gyerekek esetében épp az a legnagyobb probléma, hogy egyfelől családi modellt nem látnak, másfelől nem alakul ki senki mással kötődés kizárólag egymás között, ezért amikor 18-21 éves korukban el kell hagyniuk a nevelő otthont, akkor nem tudnak hova kötődni, és nem tudnak önálló életvezetést kialakítani, aminek az elősegítését ezek az itt vagy ilyen módon kialakítandó lakásotthonok képeznék.
Dió írja, hogy holnap megyek Tolnára dolgozni, üzentek valamit? Én üzenek. Majd mi is fogunk, majd ti is fogtok kérni valamit tolnaiak, és majd mi se csináljuk meg nektek. Kikapcsoljuk a vizet.
Szomorú vagyok, ismerek tolnaiakat, szomorú vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy minden tolnai ilyen, de szomorú vagyok. Ennyi. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. belebukott a luxus órájába a lengyel miniszter. 20 000 zlotyi, mintegy 1,5 millió forint pénzbírság megfizetésére kötelezték Slavomir Novákot, aki tavaly emiatt már lemondott a közlekedési miniszteri posztról, most pedig a mandátumát is visszaadja, mert a vagyonbevallásában nem szerepelt a luxus órája. Novák tavaly novemberben az ügy miatt lemondott a tárca vezetői posztjáról, de továbbra is a vezető kormánypárt, a Polgári Platform parlamenti képviselőcsoportjának tagja maradt. A miniszter azután döntött a lemondás mellett, hogy a hatóságok közölték, azáltal, hogy a vagyonbevallásában nem tüntette fel az általuk 1,5 millió forintnak megfelelő értékűre becsült luxus órát, valószínűleg törvényt sértett. Lengyelországban a parlamenti képviselőknek és a minisztereknek nyilatkozniuk kell a birtokukban álló 10 000 zlotyit, 750 000 forintot meghaladó vagyontárgyakról. A törvényszék csütörtöki ítéletében kimondta, hogy Novák megsértette az előírásokat, amikor több vagyonnyilatkozatában is elmulasztotta az Ulisz Nardem márkájú több mint 10 000 zlotyi értékű órájának a feltüntetését. A politikust a pénzbírság mellett 4 000 zlotyi, közel 300 000 forint per költség megtérítésére is kötelezte a bíróság. A kormánypárti politikus korábban tagadta, hogy törvénysértést követett volna el. A héten úgy nyilatkozott, hogy nem állt szándékában elrejteni semmit, és a karórájára mindennapi viseletének részeként tekint. Novák Twitter üzenetében tudatta, hogy fellebbezést nyújt be a döntés ellen. Azt is bejelentette, hogy lemond képviselői mandátumáról. Szakértők úgy vélik, hogy a Varsói Bíróság csütörtöki döntése rossz fényt vethet a kormánypártra, mely az jövő ősszel esedékes parlamenti választásokon ismét megmérkőzik a lengyel választópolgárok szavazataiért. A fethetetlenséggel és korrupció ellenes magatartással kampányoló párt a novemberi helyhatósági választásokon csak csekély többséggel előzte meg fő ellenlábasát, a Jog és Igazságosság nevű fő ellenzéki pártot. Magyarországon legutóbb Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszter villantott luxus órát a parlamentben, amely vagyonnyilatkozatában nem szerepel. Nálunk azonban az értékhatár 1 015 000 forint, amely felett vallaniuk kell a képviselőknek, és Lázár állítása szerint ő az aukción, ahol a Rolex Bubblebackjét vásárolta, a limit alatt maradt.
eBay-en vette biztos.
Igen, elképzelem, hogy ül a Lázár otthon, baszeg, és licitál. Tök valószínű.
Ma ilyen hírek lesznek, Jóska? Ilyen...
Jó híreink vannak.
Ezek jó hírek?
Igen.
Mai műsor címe felkeményedés.
Akkor ez 18-as karikát igényel.
Jó, én azt gondolom, hogy a lengyelek pancserek. Szerintem. Tehát, hogy tehát jöhetnek ide tanulni, nem csak akkor, amikor békemenet hívja őket, hanem így a hétköznapokon is. És akkor majd megtudják, hogy kezd csinálni.
Hogyan kell hazudni.
Igen. Hát figyelj, a Lázárnak, vagy mi a Lázár, hogy hívják azt a kis gecit, a Rogánnak a háza, ami nő, meg üzé, terebélyesedik folyamatosan, és még mindig látjuk őt szerepelni, érted? Tehát, hogy semmi, nincs az arcukon bőr.
Na, kezdjük az alapoknál.
Kezdjük.
Tehát...
Jó estét kívánunk, ez nem, itt a Látszótér Rádió.
Nem erre gondoltam, itt erre ez a önmutogatós, magamutogatós...
Hát ez fuxos macsók, egy furcsa dolog.
Igen, ezeknek a lelki vonatkozását próbáljuk így megfejteni. Hogy
szexuálisan úgy gondolod,
hogy nem, hogy beráltak, meg nem. Frusztráltak, ezek nem érdekelnek.
Hanem gyerekkorra menjünk rá?
Mert például, hogy nem látsz, olyan embereket, akik ilyen hatalmas aranynyaklánccal virítanak, és direkt ki is gombolják, és ezeknek
igaz. Szőrös melkorban.
És ilyen státuszszimbólum. Tehát
így, ezek rapperek.
Ja, értem, és egy dollárjá van a nyakában. Az nem Magyarországon van. Csak hogy ezek is valamiféle...
Neked van ékszered?
Nincs.
Jó, sokkal most tudom, hogy nincs. Nekem sincs.
Nincs.
Nincs. Hát, így valahol... Fuxos munka.
Nem tudom miért. De miért?
Irigyek
miért?
Lennénk, hogy ezért...
Azért akkor.
Ezért szóljuk meg, mert irigyek meg. Egyébként figyelj, én azt gondolom, hogy a vagyonbevallásnak az értelmét és lényegét kéne szerintem a köztudatba jól bevinni. Hogy itt nem arról van szó, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy ő milyen, nem tudom, mit csinál, érted? Tehát engem nem érdekel, hogy milyen alsónadrágot hord, vagy nem érdekel, hogy milyen fuksza van, érted? Engem ez nem érdekel. Engem egy dolog érdekel, hogy az, amit ő csinál, abból a pénzből, amit ő ezért kap, az megvalósítható-e, amit csinál. Mm-hmm. És szerintem ennyi. Tehát a Szijjártónál sem az a kérdés, engem nem érdekel, hogy neki most van-e úszómedencé, ki nem szarja le. Engem az érdekel, hogy abból a pénzből, amit ő mint bevétel realizál, abból ez megvalósítható-e. És amikor
tehát ezt megmondta, kamuzni, hogy nem. Megmondta, hogy nem. Hát persze, a szülei segít. Így van, szülei segít.
És apuka, nem is emlékszem, hogy 60 milliót adott, vagy 80, a tök reális, nem? Tehát, hogy nem emlékszem, hogy 10-20 millióval el tudom téveszteni, hogy mennyit adott.
De hát ott minden meg van magyarázva, Zsolt, nem?
De Tamar, te pontosan emlékszel arra, hogy én mennyit adtam neked kölcsön, nem?
Mikor is? Mennyit? Én nem emlékszem semmi ilyesmire.
De azért nem fogod eltéveszteni ilyen nagyságrendekkel, nem? Tehát, hogy így azért...
Hát én nem milliókba gondolkozom.
Na igen, igen. Tehát, hogy...
Hát
hogy
nálunk más a mértékegység, lépték.
De a mértékegység az egy dolog.
Léptékbe dolgozunk.
De figyelj, ez egy dolog. De amikor én például egy ilyen helyzetben tényleg mondjuk rosszul emlékszem valamire, akkor nagyon szégyellem magam, és én csak egy magánember vagyok. De ezek közemberek, ezeket azért választottuk meg, hogy képviseljenek minket és az érdekeinket, és hogy helyettünk csináljanak dolgokat, de a mi pénzünkből.
Hát biztos lennének meg más vágyaik is, csak hogy mondjuk egy piros Ferrarival így az utcán meglátnád a Lázárt, akkor így nem biztos, hogy így...
Szerinted lenne neki ilyen skrupulusa?
Biztos vagyok
tehát
benne.
Miután a lézerblokkolós izével ment...
Biztos, Audi Quattro Stagione. Nem, hát nem.
Na.
Azért mondom, biztos lenne neki ilyen...
Jó, én azt gondolom, hogy a gazdagságnak van egy kultúrája. Így és én azt is gondolom, hogy aki tehát azt is kimondhatjuk, hogy azoknak a politikusoknak a nagy része, ugye amikor megválasztottuk ezeket az embereket mi, akkor azért választottuk, és mondjuk
ti.
Legalábbis én emlékszem arra az időszakra, amikor például ezek, akik most vannak hatalmon, azért voltak nagyon szimpatikusok nagymamáknál, meg minden ilyesminél, mert hogy ők fiatalok, és ők nem loptak, és ők tiszták. Na most, hogyha ez volt az alap, és ezért kerülhettek ők be, nem azért, mert értettek hozzá, hanem azért, mert ők legalább nem loptak, akkor ezt valahogy meg kéne őrizni, nem? Tehát, hogy akkor ez a mi védjegyünk, hogy mi vagyunk a fiatalok, akik nem loptak.
Vagy legalábbis a látszatát fenntartjuk.
Vagy legalábbis látszat fiatalok. Tehát, hogy akkor valami ilyesmire azért nem ártana odafigyelni, gondolom én. De hát egy következmények nélküli országban mire gondolunk? Hát itt mindegy. Tehát szerintem ez egyébként egy tesztelés is, nem?
Valószínű, az ide vonatkozó véleményemhez kapcsolódik még egy hír később, majd akkor mondom.
Na jó, akkor azt majd később.
Ezt üzemmód.
Kapcsolódva korábban elhangzott hírünkhöz, levizsgáztak a juhászok a Debreceni Egyetemen. Befejeződött az első egyetemi juhászkurzus Debrecenben, de jövőre ismét meghirdetik a szakirányt. A Magyar Juh és Kecske Tenyésztő Szövetségek közösen szervezett oktatás végén 21 gyakorló juhász kapta meg az oklevelét, mondta Komlósi István, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar dékánja. Értelmes, érdeklődő emberek jelentkeztek az oktatásra, és a gyakorlatban új technológiákkal, tenyésztési eljárásokkal ismerkedtek, megtette hozzá a dékán. Megjegyezte, a képzés tapasztalatai alapján új juhtenyésztő bemutató telepet hoznak létre az egyetemen. Komlósi István elmondta, hogy az iskolapadba ismételten beülő juhászok, vállalkozók fajtaismeretet, szaporodásbiológiát, gyepgazdálkodást, tartástechnológiát és gazdálkodási ismereteket tanultak, és tájékozottak a juhtenyésztés legfontosabb kérdéseiről. A diákoktól kapott információk alapján felmérték, hol van tudáshiány az ágazatban, és a szövetséggel együttműködve jövőre újra meghirdetik a juhászkurzust. Ezen a héten Debrecenben és Hódmezővásárhelyen 50-en tettek sikeres juhászvizsgát, 51-en, előtte Kaposváron több mint 10-en vizsgáztak, és rövidesen befejeződik a juhászképzés Szegeden is, tájékoztatott Komlósi István.
Egy gyepgazdálkodáson felsikítottam, az gyönyörű, az nagyon tetszik. Gyepgazdálkodás.
Hát A stadionokba kell is majd.
De nem a stadionokba fognak juhokat, bár hogyha nem lesz meccs, akkor mehet a juh is, érted?
Persze.
Hát gyerekek, én egy elgondolkodtam, hogy ennek mintájára akkor lehetne egyetemi képzési szintre emelni mondjuk az esztergályost, ha még olyan van egyáltalán olyan szakma.
Dr. Esztergályos Cecília.
Dr. Esztergályos Mirtil vagyok. És mondjuk, te mit emelnél így egyetemi szintű képzésre? De hogy végződött ez már be? Hát nem évekig tart egy egyetem, Jóska?
Az van, hogy a jelenleg a Magyarországi Iparkamara vezetőjének, valami Parrag nevű úriembernek köszönhetően, először a középfokú szakképzés lett szétverve, utána az érettségi utáni szakképzés lett szétverve, és miután ő úgy gondolta, hogy a szakképzésnek a felsőoktatásban van a helye, ezért oda delegáltak az égvilágon mindent, így többek között az ilyen 3 hónapos kurzusokat is, amiknek az a lényege, hogy elsajátítanak ilyen alapjellegű ismereteket, amiknek valóban az égvilágon semmi köze nincs az egyetemi képzéshez, mert hogy ennek baromira gyakorlatorientáltnak kéne lennie, és történetesen nem bohócot csinálni kéne Krisztusból azzal, hogy valóban
bocsánat, juhász, várj egy kicsit, kanász, még talán itt vannak a fülükkel azok a kedves hallgatóink, kettő is, aki kilépett, ugye a Viki, hát ő már nincs itt, és most a Tamás is. Azt írja Tamás a cseten, bocsánat, erre szeretnék azért reagálni. Azt mondja Tamás, hogy Zsolt a főkorompos, hetek óta csak politikai fröcsög, kértem többször, hogy ne tegye, így veszíti el a szép és fiatal hallgatóját, akit szeretünk, meg az egyik legjobb műsorkészítő hallgatóját is. Én is megyek, mert ez így nem jó. Sziasztok, jó ét. Nagyon sajnálom, hogyha ezért elveszítünk hallgatókat, és én nagyon szeretném azt, hogyha gyönyörű, szép és nyugodt témákról tudnánk beszélni, de engem az nem érdekel, mert hogy nincs olyan sok. Nyilván az egerek halhatatlanságáról is lehet beszélgetni. Én viszont azt gondolom, hogy ahogy én nem határozom meg azt, hogy mondjuk a Dió, vagy a GG, vagy a bárki miről csináljon adást, szerintem nekünk is jogunk van bármiről adást csinálni. Ez az új látszótér rádiós dolog. 1, 2. Azt is gondolom, hogy ha az érdekel, hogy én mit gondolok a világról, akkor hallgatod. Ha nem érdekel, hogy mit gondolok a világról, akkor nem hallgatod. Nagyon sajnálom, ha nem érdekel, hogy mit gondolok a világról. És még egy dolgot engedjetek meg. Én azt gondolom, hogy attól a dolgok nem fognak megváltozni, hogy nem veszünk róla tudomást. Tehát, hogyha bedugjuk a fejünket a homokba,
álszentek leszünk ezáltal.
Attól még én azt gondolom, hogy nem lesz jobb világ. És én, ha már csak a saját kis körömben tehetem, akkor én megteszem. Ez hetente egy adás, vagy 2 hetente, nem több. Sajnálom, hogyha ezt rossz hallani. Nem én tehetek róla, ha rossz. De én azt gondolom egyébként, hogy nem a tükröt kell összetörni.
Római jognak volt szerves része, ezt azóta minden jogászhallgató megtanulta, a jus murmurandi, amit nem szabad elvenni a néptől, mert az lefolytja a fölmerülő feszültséget, és hogyha már a morgás joga sincs meg, akkor előbb-utóbb robbanni fog.
Ez egy szabadidős dolog, amit csinálunk, és hogy a szabadidejét ki hogyan tölti, vagy mivel érzi úgy, hogy egyensúlyba kerül, ennek szerintem meg kéne adni egymás iránt a lehetőségét, talán még a tiszteletét is, akkor is, hogyha nem értek egyet, mert van mód kifejteni azt, hogy nem értesz egyet, és hogy miért nem. És szerintem ez a járható út, és nem az, hogy azt mondjuk, hogy akkor most én vagyok pellengére állítva, és akkor a Zsolt az oka. Oké, én vállalom, mert az én vállam sok mindent elbír, de én meg azt gondolom, hogy ez úgy lenne korrekt, hogy ha vita van, akkor vitázzunk, én állok elébe. De
filmbe illő rabló támadás volt az olasz Strádán. Felgyújtott kamionokkal próbáltak meg bűnözők feltartóztatni egy pénzszállító járművet a Milánó és Bologna közötti Strádán. A bűnbanda tagjai reggel 7 óra között szögeket szórtak az útesre, és felgyújtottak két kamiont az A1-es autópálya lombardiai szakaszán, Lódi városnál. Így akartak megállítani egy minden reggel erre haladó páncélozott pénzszállító járművet, amelynek azonban az utolsó pillanatban sikerült kicsúszni a csapdából és elhagyni a helyszínt. A szögek a pénzszállítót kísérő két másik járműnek okoztak defektet, a rablók a sikertelen kísérlet után elmenekültek. Az égő kamionok teljesen megbénították a közlekedést a forgalmas Strada szakaszon, ezért a hatóságok elterelték a forgalmat. Hasonló eset 2013 áprilisában történt, amikor a szintén lombardiai A9-es autósztrádán Como városánál támadtak rá fegyveresek egy pénzszállító járműre. Ők azonban sikerrel jártak, a zsákmány 10 millió euró és aranyrudak voltak. A többfős olasz rablóbanda két tagját egy évvel később elfogták, de a zsákmányt még nem találták meg.
Ott nagyban nyomják az ipart. Nem kicsi takarékszövetkezetekbe, meg mutyi boltokba törnek be, hanem ilyen...
Igen, ma alig, ha nem takarékszövetkezet Miskolc.
Az tegnap volt.
Tegnap volt?
Tegnap, igen. De hát ezek a napi hírek, hogy melyik trafikot rabolták ki.
Igen.
Baranya a legszennyezettebb ebből a szempontból. De hát mondom, így az olaszok tudnak élni, így kicsire nem adnak, csak a nagy.
Minta ország.
Minta.
Hát, de hát ez, hogy egy egész kamiont
fölgyújtanak. Kettő egész kamiont
fölgyújtanak egy autópályán.
Mm-hmm. Meg, hát, ja.
Szóval döbbenetes. És akkor ezzel még nem merült ki mindaz, amire az olaszok képesek, hogyha egyszer nagyon elszánták magukat.
Félek, hogy nem biztos, hogy olasz bűnözők ezek, mert nagyon Balkánról nagyon sokan szivárognak be ebbe a térségbe, és nagyon akkurátusan űzik az ipart arra felé.
Vélsz valami balkáni jellegű, hát jelleget élni, érezni az elkövetés módjában?
Igen, hát ott nem egy kifinomult technikát tartalmaz ez a égetés, meg szögek, ilyesmi, uh-huh. hanem ez egy ilyen kicsit...
Igen, elég hagyományos harcmodornak
tűnik. Igen, ez egy ilyen kicsit drasztikusabb, mint egy úri kifinomult rablás.
Milliós nagyságrendben gyártották a hamis eurót Nápolyban. A milánói ügyészség szerdai tájékoztatása szerint 1 millió hamis eurós bankjegyet foglaltak le a 2 éves nyomozás eredményeként, valamint egy jó minőségű hamis pénzgyártására alkalmas nyomdát és egy pénzverőműhelyt, amelyben 1 és 2 eurós érméket készítettek. 56 ember ellen körözési parancsot adtak ki. A banda Nápolyban működött. Az ügyészek szerint a dél-olasz város a világban forgó hamis pénzek 90%-ának a forrása. A banda egyik tagja olyan pimasz volt, hogy még a házi őrizetbevétel után is forgalmazta a hamis bankjegyeket.
Na, erről beszéltem előbb, hogy ez már egy kifinomultabb módszer.
Erre akkor már azt mondod, hogy ez már olaszos.
Ez már olaszosabb, igen.
De ez, hogy lokalizálható, hogy hol gyártják a legtöbb hamis eurót, ez azért nem rossz.
Mert úgy tudom, fel is kell tüntetni, nem? Hogy vagy valami fajta
megkülönböztetés. Az euróbankjegyeken csak az szerepel, hogy hol nyomtatták, de a kinézete az mindenütt egyforma, tehát azon nincsenek nemzeti jegyek. Az 1 és 2 eurósok hátulján azon ott van nemzeti jelzés, tehát ott valami nemzeti szimbólum az lehetett.
Uh-huh. De hát igen, hogy akkor is, hogyha a kereskedelembe kerül, vagy a forgalomba kerülnek ezek a Made in Italy eurók, akkor érdemes egy kicsit jobban utána nézni.
Jó, én azt nem értem igazán, hogy szerintem van egy ilyen árértékarány, ahonnan megéri. És én nem tudom, hogy az egy eurós az, az tehát, hogy abban nem kell annyi vas, vagy nem tudom, miből van azt csinálva, hogy, hogy drágább maga az érme előállítása, mint amennyit ér.
Hát van, ötvözetekből készül biztos, de hogy mással is tudják helyettesíteni valószínűleg, és akkor így.
Hát de ha nem akarsz lebukni, akkor nem csak úgy kell kinézni, hanem súlyban, nem tudom, tehát hogy érted?
Hát azért mondom, hogy különböző ötvözetekkel el lehet ugyanazt érni. Mert régebben is voltak itt Magyarországon is olyan automaták, amik be mondjuk 100-as kellett, vagy régebben, még régebben voltak olyan, hogy 2 forintossal ment, de akkor tudtad helyettesíteni valami csehszlovák.
Volt ilyen, igen, volt.
Ami súlyra megvolt, de méretre mégse volt ugyanaz, és mégis tudtad használni, és akkor még jobb volt a forintnak az árfolyama, és az jobban megérte, hogyha olyanokat dobáltál bele.
Volt valami olyan is, hogy ilyen 10 forintos nagyságú, vagy nem tudom melyik érméhez volt már mérve, ugyanolyan, csak nem volt megnyomva semmivel, de ugyanolyan fém kerek izé, és akkor azzal is lehetett telefonálni. Tehát, hogy...
Jó, hogy ilyen durva dolgokat, ilyeneket mi műveltünk a kollégiumban, egyetemi kollégiumban. A Celluxal ráragasztott madzag a 10 forintosra, talán a távolsági hívás érdekében, és akkor azt egyszer érzékelte, és akkor gyorsan visszarántottad, és akkor, mikor megint elkezdett kattogni, hogy megint be kell dobni, ezek a piros vagy narancsárga műanyagborítású fali készülékek voltak, akkor megint odaadtad neki. Ilyen is volt, aztán volt valaki, aki betechnokolozta a tízest, és ezt beleragadt oda az érzékelőbe, ennél fogva onnantól kezdve lehetett telefonálni, és akkor az elszemtelenedettek azok tényleg hívták Kanadát, meg Amerikát, meg amit akarsz. És akkor utána le is szerelték ezt a nyilvános készüléket a kollégiumba, mert hogy olyan mértékű becstelenségről tett a kollégium lakosságot, tanúbizonyságot, az is, aki elkövette, és mindenki más, aki meg úgy sunnyogva hagyta, és nem látott rá a portás, mert a portához képest ez pont takarásban volt, de hát így utólag belegondolva semmiféle ilyen magánélethez való joga nem volt annak, aki telefonált, mert egy zengő aulának az egyik falára volt ez felszerelve, tehát hogyha te onnan valakit fölhívtál, és ráadásul az időtájt még nem voltak ennyire megbízhatóak a vonalak, hangosan kellett mondanod a dolgokat, akkor hát csak az nem hallotta, aki nem tartózkodott benne a kollégiumban. Egyébként mindenki.
Nálunk kifinomultabb módszer volt az, amik pénz se kellett, hanem egy krokodilcsipesz, 2 krokodilcsipesz, és akkor csak a telefon előtt, ami bejön vezeték, igen, arra rácsipeszelni.
Jó, hát mi ilyen albán módszerre dolgoztunk, hibán olasszal.
Hát én telefonszerelőként dolgoztam sokáig, és a metrónál, és ott volt ilyen készülékünk, hogy egy telefonkagyló, és akkor volt rajta tárcsa is, a kagylóra ráheftölve, és akkor lógott ki belőle 2 ilyen krokodilcsipeszes zsinór. Mi ezt nekünk kellett, hogy legyen ilyen, tehát nem azért, de hát ez figyelj, ez baromi nagy értékkel bírt a fekete piacon.
Hát így, igen.
Úgyhogy igen.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. The tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, car tax the street.
A BME hallgatói leplezik le a NAV helyett az áfa csalókat. A Műegyetemen írattak már olyan ZH-t, amiben a kitiltási botrány idején rejtőzködő Vida Ildikót kellett megtalálniuk a diákoknak, most a NAV helyett kell felderíteniük az áfa csalásokat a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék dolgozatában ezzel a feladattal. A NAV egy papírfelszínén szerzett értesülés nyomán szeretne felderíteni bizonyos áfa csalásokat.
A szövevényes bűnügy felgöngyölítéséhez elkészítettek egy G gráfot, amelynek pontjai a gyanús cégeknek felel meg. A G két csúcsa között akkor fut él, ha a két szóban forgó cég egyike számlát nyit, állított ki a másiknak. Az adatok gondos analízise nyomán az derül ki, hogy minden gyanús cégnek legalább 6 másik gyanús céggel volt már közös számlázási ügye. A nyomozás sikerének pedig az a kulcsa, hogy ez a G-gráf átlátható legyen, azaz, hogy G-t úgy lehessen lerajzolni egy dátummal, pecséttel és aláírással ellátott okmányra, hogy az élek belső pontban ne keresztezzék egymást. Ha ugyanis eredménytelen marad a próbálkozás, akkor sajnos képtelenség felderíteni a csalásokat. Sikerül-e vajon nyakon csípni az elvetemült bűnözőket?
Most melyiket olvasod, melyik hírt? Jézusom, mert én elvesztettem a fonalat, mert én közben válaszoltam a cseten.
Vida Ildikó G pontja.
Ja, igen, a BM eset?
Igen.
Hát én nem tudom, hogy nagyon bátor dolog, én azt gondolom. Nem rúgnak ezé ki?
Igazából az egyetemnek van önállósága, mint olyan, és amíg az egyetem tud ezzel élni, addig nem, de ez önállóság alapján véve nem erre korlátozódik, viszont kétségtelenül valósághoz több köze van egy ilyen feladatnak, mint hogyha egy tökéletesen elméleti feladat leírás lenne, és akkor azt kellene megoldani, de hát remélhetőleg van a cseten valaki, akinek a számára ezek a gráfok, ezek mondanak valamit, és akkor, és akkor ő megtudja.
Steffi gráfok.
Hát és akkor ő meg tudja mondani, hogy ez a feladat, ez mennyiben számít relevánsnak és megoldhatónak. Mennél közelebb áll egy olyan feladat, ami már nem az elsajátítás során, hanem a számonkérés során kell, hogy találkozzon vele a tanuló vagy a hallgató a valósághoz, annál nagyobb az értéke, mert annál inkább arra készít föl, ahogyan majd a tudását a gyakorlatban kell tudnia bevetni. Tehát én alapjában véve ezt egy ilyen haladó hagyománynak tekintem, hogy igen, itt található ez a szituáció, ebben a szituációban a gráfelmélet úgy használható föl, hogy, és akkor legyen szíves bebizonyítani, hogy...
Tama, mi igen. Beszélgettünk adás előtt, és te azt mondod, hogy te érted az áfa csalást, tényleg? Tudod magyarázni
csak
a hallgatóknak?
Csak a megnevezetteket, a zétolaj, meg cukor.
Ezeket. Na, de ezt érted?
Én értem.
És el tudod magyarázni?
Az nem biztos.
De megpróbáljuk, hát ha akkor többiek is értik. Na, mert akkor nem reagáltam neked erre, de direkt nem. Tehát mondd már el, hogy van ez az áfa csalás, mert én nem értem.
Hát van egy termék egy külföldi országban, ami ott gyártanak, és behozzák Magyarországra.
Mondjuk egy csehszlovák étolaj.
De csak névleg hozzák be Magyarországra.
Hogy érted?
Hát mert itt lehet, hogy meg se fordul az a termék.
Aha.
De viszont az áfáját meg visszaigényelik.
Ennyi?
Csak. Nem bonyolult.
Aha. Tehát mondjuk én azt mondom neked, hogy Tamás, kezdjünk el papíron forgalmazni mondjuk levehető ajtós turmix képet. Uh-huh. Ez mondjuk egy
NDK-s,
turmix gép, és NDK-ból mi ezt importáljuk, itt meg terítjük a piacon, és akkor ezért mi kapunk vissza áfát. De miért kapok vissza áfát? Nem értem.
De nem kell, hogy itt a piacon legyen az a termék.
Sőt, jobb is, ha nincs.
Igen.
Papíron utazik. Én legalábbis ennyit tudtam igen. Fölfogni. Én olvastam nagyon sokat, én se értem még, hogy működik ez. De lényeg az, hogy papíron utaztatunk innen Kaliningrád, Königsbergbe valamit, aztán visszaigényeljük az áfát, és aztán utána valóságban, Horvátországban adjuk el, ahol meg nem lennénk jogosultak arra a visszaigényelt áfára, de akkor Horvátországban olcsóbban tudjuk eladni, mint hogyha áfáson adnánk el.
És azt mondják, igen, nem úgy van.
Na.
Itt indul az olaj Pesten. Papíron exportálják, és visszakérik az áfát, aztán feketén adják itthon.
De olyat nem lehet, hogy feketén. Azt úgy nem lehet.
Nem. Hát
ilyen nem létezik. Ez kizárt.
Jó, én egyiket se értem igazán, de én azt mondja az AU is, hogy úgy van, hogy a GG mondja.
Mert mind a kettő programozó szerintem csak egy követ fújnak, át akarnak minket verni.
Én nem értem, gyerekek, de nekem a 7x8 is problémás. Ugye, hogy ezt már elmondtuk. Én ezt nem értem, mert nem. Tehát, hogy mi? Tehát, hogy itt gyártunk olajat, napraforgó olajat, amit aztán kiviszünk mondjuk NDK-ba, de nem visszük ki. Na, de akkor NDK-ba mit csinálnak? Nem várják azt az olajat?
ott is vannak fiktív cégek, nem?
Számlagyár? Tehát ő fiktíven megvezi, és utána ő mit csinál a felhalmozott olajkészletével?
Betölti az autóba.
De ez nem tűnik, valahol nem tűnik föl, hogy ő nála bruttó regisztertonna mennyiségben van étolaj?
Mivel fiktív, ezért a magyar hatóságok oda nem tudnak nyomozni. A
ottani hatóságnak az
meg, az meg fiktív, az, az azt jelenti, hogy ott nem is tudnak róla.
Ja, hogy ennyire fiktív. Hát, sok van, mi csodálatos, de ez meghaladja az értelmet.
Jó, ezt most én se teljesen, tehát hogy persze értem, amit mondtok, tehát a szavakat értem meg egymás közben a mondatokat is, de magát a ténytörténetet nem értem, hogy ez hogy van, tehát hogy hát nem közön, tehát hogy ha én akár importálok, akár exportálok, van egy határ, vagy nem tudom, már nincs határ.
Most derül ki, hogy nem hallgatja az egyszelet Európákat.
De várjál, nincs határ.
A GGE magyarázta, hogy az áruk szabad mozgása azt jelenti, hogy nincs határ, nincs vám.
Aha, igen. Na de ha nincs határ, akkor... Aha.
De áfa van.
Na de akkor viszont... Aha.
Áfa az van.
De ezt meg lehetne oldani viszonylag egyszerűen.
Nem kéne áfa.
Hát vagy nem kéne ezt az áfát úgy, hogy van, el kéne felejteni, és kitalálni máshogy az adózást.
De miből lesz szegény államnak, szegénynek bevétele?
Hát hidd el, majd kitalálják, hogy
hát
legyen.
De miért nem akarunk még eurót szerinted?
Mert lehet így bizniszelni. Aha, mert az átváltással is lehet csalni. Lehet, hogy megvilágosodok a műsor végére, gyerekek?
Igen, ilyen glória lesz ott mögötted, vagy tenzúra, vagy valami.
Azért nem kell euró. Mert exportból él Magyarország, és így még több a bevétele. Minél magasabb az árfolyam, annál több a bevétel.
Gyerekek, én kereskedtem papírral, ilyen ápisz szinten.
Belpapírral belkereskedett?
Belpapírral belkereskedtem, azt se értettem, de vitték. Ott sem nagyon értettem, hogy miért jó neki az, hogy én bemegyek helyette az ápiszba, megveszem a pakstólat, meg a nem tudom mit, ráteszem a magam hasznát, ami az 5%-tól az 50%-ig bármi lehetett, termékfüggő volt, hogy mi mennyit bírt el, és elviszem neki, és örül. De hogy ő miért nem megy be helyettem az ápiszba?
De ő még el tudta számolni akkor, amikor te ezt bizniszelted.
Hát igen.
Irodaszerként, igen.
Igen. És,
de most már ez korlátozó van.
Egyébként ezt, amit én csináltam, ezt a metró áruház ölte meg. Amikor a metroáruház bejött Magyarországra, akkor haltam én meg, mert a sok hülye titkárnőfejű, az ment a metróba, mert ott vette a nem tudom mit, a céges kártyával, érted, ott vette a harisnyát, meg minden szart, amit ott lehet kapni, és ha már ott volt, akkor vett dossziét, meg vett izét is, hogy azért legyen valami legális része is a dolognak, hogy tényleg ott járt. És innentől kezdve nem tőlem vették, de előtte sem nagyon értettem, hogy ez nekik miért jó. Úgyhogy, hát így.
Hát nekik ez azért volt jó, mert hogy házhoz hoztad, és akkor nem kellett valakit elküldeni, vagy valakit alkalmazni, aki majd eljár helyettük naponta megvenni az egy szem toll belső pót, akármit, meg két szem radírt.
Jó. Na, menjünk tovább, akkor most akkor valami talán értek, de nem tudom, ja.
Vádat emeltek pedofília miatt a spanyol papok ellen. A pápa közbenjárása révén indult ügyben gyermekek elleni szexuális erőszak miatt emeltek vádat három katolikus pap és egy hittantanár ellen. A vádlottakat még hétfőn vették őrizetbe a hatóságok Granadában, az ország déli részén. Azóta kiengedték őket, és szabadlábon védekezhetnek a vádakkal szemben, de egyiküknek 10 000 eurós, több mint 3 millió forintos óvadékot kellett fizetnie ezért, közölte az andalúziai legfelsőbb bíróság. Az ügyet egy Granadában élő, ma már felnőtt férfi robbantotta ki.
A most 24 éves, állítólagos egykori áldozat Ferenc pápának írt levelében számolt be arról, hogy gyerekkorában több pap is szexuális visszaéléseket követett el ellene. Spanyol sajtóértesülések szerint a katolikus egyházfő augusztusban személyesen felhívta telefonon a férfit és bocsánatot kért tőle a római katolikus egyház nevében. A fiatal férfi októberben egy granadai bíróságon tett feljelentést a szexuális bűncselekmények miatt, és azóta egy másik érintett is hasonló vádakat fogalmazott meg a papokkal szemben. A granadai püspöki hivatal múlt héten közölte, hogy a testület számos papot felfüggesztett hivatalából a Vatikánba küldött panaszlevél nyomán. A visszaéléseket a gyanú szerint 10 évvel ezelőtt követhették el. Ezzel párhuzamosan a zaragozai érsekség arról számolt be csütörtökön, hogy vizsgálatot indított egy korábbi diakónus vádjai alapján, aki azt állítja, molesztálta őt egy pap. Az El Mundo napilap értesülései szerint az ügy egészen a zaragozai érsekig ér. Eszerint a Vatikán a botrány miatt nyomást gyakorolt Manuel Urena érsekre, hogy mondjon le. A Vatikán fellépését alap szerint az váltotta ki, hogy az érsek jóváhagyásával kifizettek 60 000 eurót az érintett diakónusnak. Ez utóbbit az érsekség is elismerte, de azt nem árult el, hogy miért fizettek a férfinak. Az érsekség szerint Urena egészségügyi okokból kérte leváltását.
Halló!
Halló!
Halló, Hegyi úr?
Igen.
Itt Ferenc pápa. Halló?
Halló, halló, hallom, hallom. Igen, igen, tessék.
Na hát elnézését szeretnénk kérni tényleg, hogy molesztálták.
Én nomine pát, igen.
Filitus Santi.
Santi. Amen. Mondja le mi atyánkokat, fiam.
Meg akarja, akar róla beszélni?
Igen. Na, szóval hogy én azt gondolom egyébként, hogy egy dolgot szerintem kéne tisztázni, mert nem biztos, hogy ez mindenkinek teljesen világos. A pedofilia az betegség. Egy, kettő, tehát nem egy viselkedés zavar. Kettő, nem attól lesz valaki pedofil, hogy pap.
Hát nyilván persze.
Tehát nem az van, hogy elmegy papnak, és mivel nem kefélhet meg, nem tudom, akkor pedofil lesz belőle. Hanem azért megy papnak, mert ott tudja ezt kiélni. Két helyen van kurva sok pedofil, a tanárok és a papok között. Tehát nyilvánvaló, hogy pedofil, ha munkát akar találni, és ott akar csipegetni egy kis husit, akkor az nem mit tudom én, villanyszerelőnek megy, mert az lehet, hogy nem annyira buli, hanem az, ha teheti, akkor elmegy papnak vagy tanárnak.
Hát ezt az utóbbi megállapítás, ez nem biztos, hogy statisztikailag én azért alá tudom, nem azért, hogy nem mintha nem lennék pedofil, mert én szeretem a gyerekeket. De nem biztos, hogy statisztikailag alá lehet támasztani.
De kikéred magadnak azért.
Egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen más foglalkozás körében nem ugyanolyan arányú az ő előfordulásuk, csak most tanra már eljutottunk odáig, hogy erről egyáltalán szabad beszélni. Eljutottak az áldozatok odáig, hogy mernek tudnak megszólalni, és lehet róla beszélni, és kiderül, hogy létezik egy hatalmas szervezet, egy elképesztően nagy szervezet, amin belül ráadásul ezek az információk nem voltak ismeretlenek, hanem maga a struktúra volt az, amelyik ennek az információnak a kiderülését elnyomta. Tehát tevőlegesen hozzájárult, hogy ez ne kerüljön előtérbe, és értelemszerűen abban se járt el semmilyen módon, hogy ne tudjon megismétlődni, de igazából lényegi retorzió sem érte azt, akinek a vonatkozásában ez beigazolódott, vagy bebizonyosodott.
Valahol olvastam egy olyan, mert ugye ez a pedofil téma, ez mindig visszatér, és ez szerintem egy örök probléma marad, és valahol olvastam valami olyat, hogy az a baj, hogy a pedofilokat büntetjük. Erről egy jogfejtést olvastam, mert hogy állítólag az lenne az igazán buli, és szerintem, és nem szerintem, tehát aki ezt írta, az azt gondolja, hogy azzal lehetne ezt úgymond kordában tartani, hogyha például direkt ilyen helyekre mennének dolgozni, tehát, hogy magyarán közel kerülhessenek meg a szeretet éjségüket, vagy ezt a dolgot, ami bennük mozog, ezt bizonyos határig, és ez a testi kontaktus létesítése, eddig a határig ki tudják élni. és utána kéne magát azt, ami a testi kontaktus létesítése tulajdonképpen náluk eliminálni. Tehát, hogy ez nem, de egyéb minden más meg igen. És hogy ez állítólag segítene. Én nem tudom, tehát, hogy ezt most ne úgy vegyétek, mint az én véleményemet, csak hogy olvastam.
Pszichológia ismer rengeteg módszert, amelyik messze hatékonyabb tud lenni minden tekintetben és minden résztvevő számára, mint a mechanikus büntetés és elzárás, börtönbe juttatás. Így többek között a restauratív technika is, értelemszerűen
na, pszichológusi támogatással.
Pszichológusi támogatással, mert hogy nem arról van szó, hogy elvetemült bűnözőkről, vagy bűnözőkkel állnánk szemben, ráadásul annyira romlottal, aki képtelen a vágyain uralkodni, hanem nyilvánvalóan segítségre szorul, és adott esetben ezt szakember meg tudja ítélni, hogy milyen mértékű segítséggel, hogyan, milyen mértékű eredmény az, ami normál esetben várható, mert hál' Istennek már léteznek ilyen tudományok, és nem kizárólag az erő az egyetlen módszer, amivel lehet.
Tudom, hogy vad lesz, amit mondok, de nekem ez kicsit hasonlatos ahhoz, ami a szadomazó, vagy ami a homoszexualitás, hogy ennek is a megítélése szerintem akkor, vagy hogyha változik a megítélése, akkor kerülhetünk közelebb a megoldása felé. Én ezt gondolom.
Ez így van, de most egy kis szünetre fogunk elmenni,
így,
mert
de jövünk
is vissza rögtön.